reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
És a reggeli személy többször hallott már Rab Árpád jövőkutató a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Árpi!
Szép jó reggelt mindenkinek!
Időről időre összejövünk itt a Klubrádió stúdiában, és akkor megbeszéljük a technológiai és egyáltalán fejlődés legfrissebb fejleményeit, hogy mivel rukkolt elő a világ, mi van a helyzet a mesterséges intelligenciával, és mondtam is Selmecinek, amikor ott beszélgettünk reggel, hogy majd arról szeretnélek kérdezni, hogy mik azok a kis kütyük, amelyek úgy megjelentek, hogy észre sem vettük, és iszonyatosan megváltoztatják az életünket, tehát erről is beszélgetni fogunk, de arról is kellene, hogy múlt héten nem értél rá, mert hogy bringatúrán voltál.
Igen, igen, nagyon jó volt, van a szokásos éves kéthetes eltűnésem, ami idén abból állt, hogy Bécsből elindultam bringával. Egyedül elmentem Passauig, onnan Salzburgban, átmegyeltem az Alpokon, és legurultam
az
olasz tengerpartig.
Ez ilyen retreat?
Hát nézd, ez egy jó, csodálatos tájakon végzett fárasztó út. Ugye analóg bringával mászkálok, ezért kaptam ingyen piákat itt-ott.
Analóg bringa mit jelent?
Hát az, hogy ott mindenki e-bike-kal mászkált az Alpokban, és lesajnáltak, hogy milyen kis gagyi vagyok, és biztos a piacra megyek.
Jó. Jó, figyelj, tehát az elektromos bringa az nem használunk, tehát.
Ott van létjogosultsága, megértem, de az én kis Scottim az nem ilyen, de nagyon élveztem. Ezért a bicótúrában az is jó, nyilván van egy kis mozgás, de nem tud más csinálni. Tehát nézd a csodálatos tájat, nagy távolságot teszel meg, tehát van mit nézni, de nem más csinálni, tehát csak gondolkodsz, ilyenkor nekem ez egy nagyon jó, igen.
Igen, de hétköznap is bringázol?
Kevesebbet, mint szeretnék, de igen, igyekszem növelni. Alapvetően hétvégén szoktam egy nagyobbat, hétköznap, amikor olyan napom van, hogy meg tudom oldani a bringa biztonságos tárolását, akkor azzal.
És amikor egyedül mész, akkor viszel magad a sátrat? Vagy ott szállsz meg, ahol tudsz?
Most végül is kivettem szállásokat random módon, mindig aznap estére kb. Láttam, eddig érek oda, és akkor ilyen útszélű motelek és ilyen kis bringa szállókban, úgyhogy életem legolcsóbb nyaralás. Sikerült összehozni.
Napi 200 kilométer?
Annyit azért nem. Ugye azért nem mindegy, mekkora volt az emelkedés. Volt, amikor csak 55, de akkor meg 1500 emelkedő volt. Van, amikor meg igen 140-150, inkább így.
Emelkedőn néha leszállsz és tolod?
Egy hely volt, ahol tolnom kellett, vagy 200 métert, mert akkor sírtam.
Remélem, azért az idő legalább jó volt, tehát égett a fejed.
Csodálatos idő volt végig. Ilyen nem is volt nekem, hogy két évig Ausztriában gázok, és ez talán 10 percig esett az eső. Csodálatos napsütés, ugye leereszkedtem az olasz Alpokból, és akkor megérkeztem abban a mély hőségben, amit van szerencsénk élvezni egy ideje itt is. Ott aztán hullottak a bringások jobbra-balra, ott azért nagyon meleg volt, de hát a bringám magán ugye azért kicsit más, mert fúj a szél.
A bringa mint sport is érdekel?
Hát igazából frusztrál, mert hogy ezek úgy mennek fölfelé, mint én lefelé. Tehát én az a kocabringás vagyok, szépen elmegyek, az bambulózok, tehát egy túlsúlyos társam tudósnak a szórakozására van szó, de rengeteg barátom van, akik nagyon ilyen hiper ott vannak, tudnak olyan szavakat a bicikliről, amiket nem is nagyon értek, tehát én azért felülni tudok, meg időnként elviszem szervizbe. Nem nézek versenyeket, vagy ilyesmi, de nyilván hallom.
És balesetért, tehát defekt, meg ilyesmi?
Most ezen az úton nem, amúgy életemben már sok minden ütöttek el, estem, bicikli, mencép, volt minden.
De hát sisakos bringás vagy?
Aha, pont ezért, amikor egyszer Bob, a kínai sofőr, felvettük a szemkontaktust, de végül is nem állt meg azóta, a sisak mindig rajtam van.
Félreértette a szemkontaktust.
Azóta sem tudom megmagyarázni, tisztességes volt, mert másnap eljött és hozott virágot, életemben először kaptam virágot, hozta a családját is, de még jobban esett volna, ha akkor, amikor úgy egymásra néztünk, és neki stop táblája volt, akkor mégiscsak megállt volna.
Ja, én is jártam, úgyhogy a Rózsák terén jöttem a bringával, és aztán mentem egyenesen az Izabella utcába, és itt elébe kapott egy autós. Így kiütötte rólam a bringát. És egy kicsit pereceltem, és akkor mondtam, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy sajnos az oszloptól nem látott, ugye az autónak az első oszlopát, mondom, akkor
ez valóban sajnos.
Mert különféle teóriák vannak, tehát van, aki azt mondja, hogy azért nem kell sisakot viselni, mert azzal növeled az autósoknak azt a hamis biztonságérzetét, hogy rád nem kell vigyázni, mert hogy van rajta csisak, tehát esetleg felkelsz, azt mész tovább, ami természetesen hülyeség. Mások meg azt mondják, hogy vigyáznak a frizurájukra, nem hordanak sisakot, be kell vallanom, hogy én sem szoktam sisakot felvenni bringázásra.
Hát,
pedig már itt van a homlokomon, tehát fejeltem már le a Komjádi Bélaúszad előtt a Frankelle úton a követés egy ilyen.
Az én említésemet sem méltó frizurámat nem féltem annyira a sisaktól. Nem hiszem, hogy egy autót, én is imádok amúgy vezetni, azért ott nem kéne tartani szerintem, hogy autós végigméri a biciklis, hogy van-e rajta sisak vagy sem, és akkor elütöm vagy sem, hanem azok inkább másból szoktak esni. Engem is megnyugtat, meg szerintem azért úgy az ember, nem tudom, komolyabban is veszi magát, hogy megy, és igenis vannak olyan esés típusok, amikor baromi jó jöhet. De valóban nem kell az. A biciklin ott ugye az egy kis eséssel is be tud gyűjteni szép dolgokat.
És bringázás közben tudományos kérdéseken gondolkodol? Egyáltalán fogyasztasz akkor híreket? Tehát folyamatosan pittyegnek az üzenetek és az e-mailek a telefonodon?
Nem, most ez a két hét olyan volt, hogy teljesen letiltottam minden. Alapvetően igen, azért ez az életem, úgyhogy én ezen filóztam nagyon sokat, most gondolkodom egy szövegíráson, de alapvetően ilyenkor mosomán próbálom megtalálni azokat a valóban lényeges változásokat vagy trendeket, ilyenkor forgatom. Tehát amúgy a hétköznapokban az év 57-ben ugye végtelen mennyiségű információt betolok a fejbe, és ilyenkor egy kicsit rendezem. Mit is érzek fontosnak, vagy játszani a dolgokkal, egymáshoz messzi álló dolgokat így összeházasítani, hogy kiesik-e belőle valami, szóval el vagyok.
És akkor mire jutottál most a két hét alatt? Tehát
remélhetőleg nem tudjuk
ezt. Uram, király, a világ bonyolult. Fogalmazta meg a Bárpád helyzetet.
Szívesen. Az egyik, amin azért ugye itt az ember nagyon sokat gondolkodik, és nagyon élveztem, ugye az, hogy nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy például a klímaváltozás hatása és a technológia egymással való összefüggései, és hogy nagyon sokan a régi állapotból indulnak ki. Tehát azt mondják, hogy na ez a helyzet, meghosszabbítják, és akkor elpusztul a föld. De nem veszik figyelembe azt a finom mozgást, hogy minél nagyobb a nyomás, minél jobban érzékeled ezt a helyzetet, annál inkább megéri erre fejleszteni, tehát meggazdagodni az abból, hogy megmented a földet, illetve az emberek is egyre jobban reagálnak, és akkor ennek a viszonyrendszerén gondolkodtam, hogy ez hogyan változtatja meg a sebesség. És a másik pedig, hogy melyek azok a lokális dolgok, amiket lehetne csinálni. Tehát így végigurultam nagyon sok tájon, ugye kisváros, falu, bármi, hegyek, völgyek, és akkor az ember nézegeti, hogy na itt mit csinálnék ide. Tennék-e robotot, oda tennék egy vízerőművet, vagy az emberek milyenek. Tehát, hogy egy alapvetően azért ez egy szemlélődő agyforgató dolog.
Jó, de azért jó rácsodálkozni, hogy a világ kultúrát pontján a féldecis üvegeket, azokat nem a kerítésekre rakják, nem dobálnak szét dolgokat.
Igen, azért nagyon-nagyon sok dolog ugye nem a pénzen múlik, tehát például az, hogy nem tudom, a tisztaság, vagy a rendrakás, vagy az, hogy hogyan állsz a környezetedhez. Nyilván vannak ezek az átesési dolgok, hogyha már nagyon sokan körülötted rendbe rakják, akkor neked is, mert akkor jobban látszik, hogy te nem, hanem mindegy a nyugalomérzet, nem mindegy a társadalmi bizalom. Az én projektjeimnek nagyon sokszor azért az a gyengéje, hogy a társadalmi bizalom alacsony, akkor alapvetően szinte csak a pénzzel tudok meggyőzni embereket, ami azért nem minden projekt megtérülő, viszont tudjuk, hogy hosszú távon megérni, ahol meg magas a társadalmi bizalom, meg a nyugalom, ott inkább fektetnek az emberek a jövőbe, és hosszú távú projekteken meg tudok győzni. Tehát azt érdemes elültetni ezt a fát, mert 25 év múlva is itt fogsz lakni. Ha valaki meg azt mondja, mit tudom én, hogy fél év múlva hol leszek, akkor nem nagyon tudom rávenni egy hosszú távú mozgásra.
Akkor inkább azt kellene, hogy az emberek maradjanak a fenekükön, és nem mozogjanak?
Nem muszáj, azért szerintem a fenekeden maradni.
Ugye mondjuk Magyarországon az ingatlan viszekesroman arra épülnek, hogy mindenki egy saját lakást akar aztán ott leélni az életét. A világ normálisabb pontján meg bérel, aztán elhúz.
Igen, mi nagyon szeretjük a sajátot. Van, ami biztos pont az életünkben, meg a föld, vagy így a lakás, egy kicsit itt tekintünk. Nem muszáj szerintem azért ott maradni. Tehát elültetek egy fát, és azt mondom, hogy de valakinek még jó lesz. Akár az útszélén, ahogy régen elszórták a, nem tudom, a makkokat vagy magokat, hogy fák nőjenek, hanem inkább az, hogy hiszel-e abban, hogy ezeket megéri csinálni, vagy az, hogy egy élhető, tisztább környezetet. Tehát, hogy azért szeded össze a szemetet, mert valaki rád szól, vagy mert kamerázva vagy, vagy azért, mert amúgy tényleg zavar, hogyha ott van. Nem... nem akarom, tehát nem is működik az, hogy az emberek a saját attitűdjeikkel ellentétes módon viselkednek. Mindig egy kicsit jó játszani, egy napi 10 percet, egy picit. Az emberek jó, megvan bennük, az ember csodálatos élőlény, megvan benne a rossz és a jó is, de végtelen sok jóság van, és még több jót akarnak tenni, ha az kényelmes nekik. És legtöbbször azért én ezt szeretem, hogy legyen kényelmes nekik, legyen egyszerű nekik. Szedje fel a szemetet, de utána 10 kilométeren keresztül cipelj magával, az nem oké. Az, hogy az együttműködésnél ne csak a rövid távú hasznot nézze, az ahhoz egy kicsit mindig ki kell egy ilyen kényelmi zónába tartani, de mindig egy kicsit nagyon picit nyomni az embereket jobbra-balra.
Mit gondolsz a Mohunnak ez a új programja? Tehát a üvegvisszaváltatóság és a műanyag palackok, illetve fémdobozok visszaváltatósága előre viszi a világot, vagy rendetlen csinál? Most ezt természetesen sarkítottam, mert azt látom, hogy amióta beindult ez a program, azóta jönnek emberek, akik az utcán fogják és kiborítják a kukákat, csak azért, hogy kiválogassák azokat a dobozokat, amelyet 50 forintért vissza tudnak váltani. Szóval, hogy egyrészt nyilván előre viszi a világot, másrészt megkozosabbá, szemetesebbé a várost.
Igen, itt azért jó a végállapotokra fókuszálni. Tehát, ha már mindenhol működik, és azért az lenne a pompás, nem kéne az embereknek 50 forintért a szemetet kiszórni, tehát hogy magyarul annyira kell nekik a pénz. Ha a végállapot felé kell haladni, akkor is ilyen szempontból abszolút jó, meg ezek a jó irányok, és egyébként ez a mondjuk körkörös gazdaságnak, vagy tudatosnak. Ugye az van, hogy tényleg nagyon sok erőforrásunk van, nagyon sok tartalékunk már pocsékoltunk eddig, ezzel tényleg megoldható az előttünk álló kihívás. De ezeket a csatákat kell megnyerni, csak lassú folyamat, mert igazából egy ilyen attitűdváltáshoz azért hosszabb idő kell. A másik az, hogy úgy is idő kell, hogy mondjuk 10 év, de úgy is, hogy a napomban legyen erre idő, hogy foglalkozzak. Tehát, hogy ezért lenne jó, mondjuk kevesebbet dolgoznak az emi miatt az emberek, akkor már elviszem én is a szelektívbe, nem kell kiborítani. Szóval igen, ez most egy ilyen átmeneti állapot, ami amúgy is nagyon zavaros, mert van, ahol így működik, van, ahol úgy.
Van, ahol sehogy.
Nyilván itt amúgy jó irányba mennek a dolgok ezen a téren, most itt ennek a cégnek a működésével, de hát itt sokkal több múlik ilyen jogi csatákon, meg ilyen anyagi befektetés csatákon, mint az emberek attitűdjein, de vannak ilyen izgalmas kérdések, például elég sokat gondolkodtam azon, hogy van nekünk jó néhány panelünk, ahol azért nagyon nehéz bemenni egy ilyen szelektív kukával, vagy bármivel, már tudom, hogy vannak ott, de hogy ott van nagyon koncentráltan.
Ledobóval a tizediken bedobod, aztán az csá.
Hát igen, de viszont, hogyha ez lehetne, most csak egy buta példát, nem lesz ilyen, de hogyha egy nagyobb ilyen társasházakban van egy emberem, aki összeszedi, és az meg belemegy a közös költség alapba, stb., akkor hát nem csak azt nyerhet, hogy a közös költség, vagy a társaság pénzösszege nagyobb, hanem emberek közötti interakciók jönnek létre. Tehát, hogy itt nekem az az igazi, hogy nem csak az, hogy elérjük azt, hogy tisztább legyen az utca, hanem az, hogy azok a közösségek, amik azért kicsit megváltoztak, illetve a digitális térben máshogy működnek, azok a társadalmi bizalom növekedjen. Tehát ha van egy ilyen, akkor utána másban is jobban elkezdesz együttműködni. És szerintem a szemét, illetve ezek a kis anyagi hasznok, vagy kis nyerességek, parkolóhely, ilyesmik, ezekkel jól lehet építeni a helyi társadalmat.
Tök jó volt, bizonyos házakban lehetett látni, hogy felszereltek ilyen préselőgépeket a kuka mellé. Ugye még korábban az volt az állítás, hogy taposd laposra a műanyag palackokat. Most ez természetesen változik. Te visszaváltós vagy nem iszol olyat, amin betétdíj van?
Hát én most még a ügyesen tanulom, hogy melyik palack milyen, melyiket kell fújni, melyiket nem, és így gyűjtögetem. Nálamnál jóval tudatos, ha barátaim vannak, akiknek azért nagyon sok ilyen tároló rekesze van. Én azért úgy igyekszem ezzel a kulacsjószággal menni, meg olyat venni, amivel lehet, vagy vissza lehet váltani, de hát én is tanulom még a rendszert. Például az is egy ilyen apró dolog, de nagyon tetszik, hogy amikor visszavisz egy ilyen 50 forintot, akkor nem csak kápirat eszeszed, hanem akár fel is tudod ajánlani. És ezek amúgy nagyon izgalmas projektek, amikor mondjuk azt mondod egy embernek, hogy figyelj, adok neked 1 millió forintot, ebből 500 ezer a tiéd, 500 ezeret ajánlj fel valakinek, akitnek a munkát fontosnak tartod. És ezt is ki lehet fordítani egy olyanra, hogy persze akkor rögbestel indul egy ilyen okoskodunk egyből, és figyelj, én téged fontosnak tartalak, ha te is engem, és akkor megoldjuk, vagy azt, hogy tényleg a társam mondjuk elkezdi jutalmazni azokat a láthatatlan embereket, akiket amúgy nem tudott és nem volt rá lehetősége. Szóval könnyű mindig hibákat találni valamiben, vagy kiforgatni, de az az igazság, hogy ezekkel mindig kísérletezni kell.
Ja, én is vagy Szabó Norton csillagásszal beszélgettem itt reggel, és majdnem közbeszúrtam a beszélgetés körbe, hogy ezek nyilván magyarok voltak. Ugye az Apollo 15 legénységéről beszéltünk, akit egy berlini bélyegkereskedő megkért, hogy vigyen föl borítékokat az Apollo 15-re, és aztán azt jó pénzért adja őket, miután leállt az Apollo program, de természetesen a német átverte őket, és ahogy hazajöttek egyből, piacra dobta a borítékokat, és aztán ebből botrány lett, de hát úgy látszik, hogy a világ más pontján is ez a magyar sajátosság.
Hát igen, mi tehát nem tudom mennyire magyar vagy sem. Tény, hogy ez megint csak szerintem a társadalmi bizalommal is azért összefügg, hogy bármilyen feléd mondjuk egy szabályozás, akkor azonnali módon megkeresed a kiskapukat, vagy megnézed, hogy téged hogy éri. Nem feltétlenül az, hogy ennek amúgy mi az értelme, vagy jó ez nekem mondjuk hosszú távon. Ez sok minden miatt van, nem azért, mert rosszabbak lennénk. A másik, ami, hogy sajátos helyzetben, meg környezetben is vagyunk egyébként, ugye egy átmenő állam, ahol sokan mozognak, sokat kell ügyeskedni, jó értelemben beilleszkedni egy környezetbe, másrészt fejlett ország vagyunk, viszont nem kőgazdag, és emiatt hozzászoktunk ahhoz, hogy mondjuk hekkeljünk, vagy innováljunk, vagy ilyen kézi megoldásokat. Például az innovációs potenciál nagyon magas Magyarországon, viszont félünk a kudarctól, és nem merünk kísérletezni, és mégsem jön ki ennyire az innovációs potenciál. Ezek azok, hogy keresem a kiskaput, vagy megnézem, hogy hát végig is fölmegyek az űrbe, mondaná az ember, hogy ez lehetne elég is arra a hétre, mint velem, de azért még a borítékkal nem tudom, mennyi pénzt lehetett volna ezzel keresniük, de igazából...
$2000 kaptak fejenként, azt hiszem, az űrhajósok.
Uh-huh. Hát szerintem amúgy egy űrhajós, vagy nem tudom, hogyha most így nagyon pénzesíteni akarom, azért életed végéig utána ezzel a brenddel el vagy, viszont ha meg elcseszed egy ilyen bélyeg sztorival, akkor meg te vagy a hülye űrhajós, a bélyeges csávó. Tehát én ezeket nem csinálnám, de ez az egyéni brand management, hogy úgy mondjam.
Igen, erről is beszélgetni, hogy aztán kitiltották őket, amikor kiderült az Apollo programba, úgyhogy volt nekik bajuk. Néhány héttel ezelőtt egy építész vendégem volt, aki a fenntarthatóságról beszélt, és nagyon borulátóan fogalmazott a világ jövőjével kapcsolatban, és akkor én próbáltam érvelni, vagy vitázni vele, és mondtam, hogy jó, oké, a világ rossz irányba halad, de mindenféleképp vannak olyan jelek, amelyek jelzik azt, hogy megállítható a hülye express. És a példának hoztam fel a tőled hallott eszközt, illetve technológiát, hogy a narancshéjból most már ki lehet vonni a nehéz fémeket, és hogy ez milyen fontos dolog. És azt mondta az építész, hogy tök jó, hogy ki lehet vonni, de miért kerülnek bele? Tehát inkább ezt kellene megakadályozni.
Igen, ezt értem, tehát hogy mondjam, tök jó lenne, hogyha nem tudom, 200 millió lennénk a bolygón, és faházakban élnünk, és elfeknek hívnának minket. Most van egy ilyen helyzet. Amúgy az, hogy a narancséba nehéz fém került, az egyszerűen a természetnek a munkája, tehát hogy az nem feltétlenül azért van, mert ez a narancsé a sztori, és sok más új innováció azért érdekes, mert nyilván tehát itt nem is, tehát vannak azok, amikor a technológia maga nem új, csak eddig nem érte meg vele foglalkozni. Aha. Tehát mint ahogy megdrágul az energia, sírta mindenki rájött spórolni, tehát hogy amikor megdrágul a kaja, tehát ugye egyre többen vagyunk, elkezd drágulni a kaja, mindenki elkezd idegeskedni, viszont akkor meg jobban megbecsülöd a kaját, és akkor nem dobod ki a harmadát, és akkor megint egy egyensúly. Ez, mivel nagyon értékesek a nehézfémek, és még nem tudom, még nem mentünk el a Merkúra, ahol 16 kilométernyi gyémánt van, úgyhogy ezért ilyen igen, nem is fogunk egy darabig, nem is ad a lényeg, azt akarom csak mondani, hogy most már megéri csinálni.
Hogy modellezték, hogy hogyan lehet, ugye 2772 fokot kellett előállítani, és akkor nézték a szint nagy nyomáson, hogy mi lehet, és ebből számolták ki azt hiszem a Merkúron lévő 16 kilométeres
gyémánt oszlopot. Biztos, hogy ugye elhagyjuk a bolygót, biztos, hogy lesz űrbányászat, stb. Csak azt akarom mondani, hogy ahogy növekszik a nyomás, egyre inkább versenyképes vagy életképes stratégiákká válnak olyanok, amik eddig nem voltak. Tehát amikor a régi technológiát újra jobban használjuk, amikor jobban megbecsülöd a vizet, amikor amikor már okosabban öntözöl. Egyszerűen, hogyha sok van belőle, és nagyon olcsó, akkor ezzel nem azt akarom, hogy drága legyen az élelmiszer, rengeteg üzleti csapda van, tehát már senki nem akar 10x órát tűző napsütésben gyümölcsöt szedni, vagy nagyon sok pénzt kér érte, és annyit meg már nem tud a vásárló kifizetni, és akkor nem szedi senki, tehát hogy nem ezek a helyzék, de hogy megéri. A másik, hogy nagyon sok új innováció van, ami szintén viszont meg egy létező problémák megoldására születik, akár most egy északi cég abból fog meggazdagodni, hogy olyan műanyagot gyárt, amiben beépített szolárpanelek vannak, nyilván drága, de viszont nagyon-nagyon érzékeny, tehát annyira érzékeny, hogy már gyertyafénynél is, holdfénynél is tud fénybe gyűjteni, nyilván minél több a fény, annál jobb. Na már most, hogyha ebből a műanyaggal borítod be a telefonodat, akkor soha többé nem töltöd. Ha csak a távkapcsolókat ilyennel gyártják, az nagyon sok pénz egyébként az elemek a távkapcsolókba, vagy a stand-by üzemmódos gépek. Ez mondjuk egy nagyon drága technológia, jó drága lesz, de utána majd többen fogják gyártani, és olcsóbb lesz, ez egy új.
A stand-by nyilván, nagyon sok energiát foglal, vagy fogyaszt el, ha így összeszámoljuk a világban.
Igen, vannak rá azért számítások, akár az Európai Unión belül mennyi energiát lehetne megspórolni, csak kikapcsolnánk a tévéinket, de nem csak ez van, mert azért most a legtöbbet úgymond ilyen folyamatos üzemmódban a wifi routereink viszik, azról meg senki nem fog lemondani, hogy azért a netje menjen.
Aha. És szerinted a jövő szempontjából mi lesz az egészséges választás az Egyesült Államokban?
Hát, politikával nem szoktam foglalkozni, az amerikai választás, amúgy meg nyilván nagyon követtem az ügyeket. Engem azért elképeszt mindig, hogy egy ilyen, mondjuk úgy, hogy demokratikus hagyományokkal rendelkező nagy létszámú politikusokból vérprofikkal rendelkező országban ilyen választási lehetőségek elé kerülünk. Tehát, hogy ez ugye egy végállapot, de amikor a Trumpnál jól lehet látni, hogy több évtizedes munkával hogy érti fogjul a saját pártját és nyomja, és hogy az számomra akkor is elfogadhatatlan. Tehát én nem tudom, tehát hogy nem szeretem a politikát egyébként, de szerintem kéne legyenek határ, amiket egy felelősséget kéne érezni, és azt, hogy valaki össze-vissza jobbra-balra beszél, az nem tud működni, mert az egy troll üzemmód, amit meg tudok tenni a törzskocsmámban csütörtök este, de amúgy nem szabadna. De akkor is nekem nagyon furcsa ez a viszonylag kis verseny, ami ott zajlik a politikáira, értem baj, szinte még a mi országunkban is nagyobb verseny van néha, és felemelkednek emberek, és visszakerülnek, stb. Nyilván ez nem olyan egyszerű, és tudom, hogy a helyi politika ott is más. Szerintem a legjobb az lenne, hogyha, tehát ott is, ha megnézed, nem nagyon találkozunk azzal, hogy valamiféle ideológia vagy program lenne. Nyilván számomra az lenne az igazi, hogyha valaki ugyanígy ilyen, mondjuk úgy, hogy az én víziómat követni, és ezt egyik sem teszi, tehát ilyen szempontból nem tudok mit csinálni.
Ez a kínai technológia, amit az imént említettél, kínai technológia, műanyagba épített szolárelem?
Ez északi. Tehát, északi, bocsánat. Északi. Most nem hittem, hogy svéd vagy norvég cég.
Jó, északina. Uh-huh. Én ottottam el, hogy az azt jelentheti, hogy nemet fogunk mondani egyszer az akkumulátorokra?
Azt nem, mert ez akkor is szolárpanel, tehát hogy azért a kisebb eszközöket lehet vele kiütni, nyilván az lenne az igazi, az autókarosszéria, ebből készülne, és soha többi nem kéne tölteni, de ezek nagy nyereségek, tehát hogy ugye nem az lesz, hogy most nem tudom, holnaptól megérkezik egy űrhajó leszállás, elterjeszti ezt a technológiát, és holnap után jó lesz a föld. De ezek apró lépések, amik így viszik az egyensúlyt, illetve minél inkább megéri ezeket, nagyon sok olyan fejlesztés, vannak egy másikat, na, egy új innovációval, most már a hőmérsékleten is tudnak műtrágya alapanyagokat csinálni. Eddig is lehetett, de az egy nagy energiaigényes művelet. Hogyha szobahőmérsékleten is egy ritka pörtfémekből segítségével csinálják egyébként, a lényeg az, hogy nem tűnik elsőre világformáló innovációnak, de ha azt mondom, hogy kevesebb energiával tudok ezen túl műtrágyát csinálni, az jobban tetszik, most lehet azon, hogy mégis a bio, igen, de annyiban meg igen, ha azt mondom, hogy a világ egyik része éhezik, és most viszont olcsóbban, gyorsabban tudom mondjuk az afrikai vagy más földeken a föld talaj minőségét feljavítani, mert eddig azért nem tudtam, mert nem volt elég energiájuk.
Akkor meg tudjuk látni a migrációt?
Nem csak ezzel, hanem sok aprósággal. Tehát itt általában azért egy 1000-2000 ilyen kis innováció az, amit egy héten látok szinte. Mindegyik valahol halt, mindegyik egy picit, mint ahogy az sem lenne jó, hogyha holnaptól mindenki vegán lenne, az sem lenne jó, hogyha holnaptól mindenki biciklire ülne, de egy picit erre mordul, egy picit arra, ezek nagyon sokat számítanak. Tehát, hogy és nem csak egyébként számokban is sokat számítanak, de a közérzetben is sokat számítanak. Én nagyon zavar, és megértem, hogy miért van, ugye ez a félelem a jövőtől, de a félelem megbénít. Akár így ilyen klímadepressziókat is hozat, úgy se tudok mit tenni, és elengeded. Viszont ha az emberek tudnak valamit tenni, kis sikereket tud elérni bizonyos területen, azt érzi, hogy tesz valamit, magabiztosabb lesz, együttműködőbb lesz. Ha az emberiség az együttműködés felé halad, tudom, hogy nem így látszik a populista politikáknak az eredményeképpen, de igazából az átlag emberek sokkal többet és sokkal hatékonyabban működnek együtt, mint valaha az emberi történelemben.
Amikor elolvasom naponta 100 hírt mindenféle innovációkról, akkor mit tudsz vele kezdeni? Tehát azt mondod, hogy na, ebből hülyeségebben nem lesz semmi, ez megvalósíthatatlan, tehát ezt gondolom így végigutod.
Hát itt ugye mint egy van szó nagyon sok hírolvasásról, nagyon sok ilyen kutatói csoportról. Én tagja vagyok az Amerikában működő legnagyobb jövőkutató szervezetnek, ahol nyilván...
És naponta a hírlevél, hogy mit találtak fel?
Hát ott nyilván egy online közösségi felületen mennek, de nekem nagyon fontos, hogy az ősporrások az elmények, tehát különféle iparágok saját híreit. Most ez a jövőkutató csoport például tök jó, hiszen nagy a pörgés, de az is egyfajta buborék, és azt sem akarom, hogy ha én csak a 1000 új jó dolgot nézem, és nem látom a 10000 rosszat, akkor ugyanúgy eltorzulna a dolgom, ezért minden iparágon végig szoktam menni, kezdve a műanyagipart, az ammóniagyártás is, a tudománycikkek, stb., hogy legyen egy egyensúlyi képem. Tehát, hogy a merre mozdulnak a számok, általában van egy ilyen process, nyilván félreteszem az érdekesebbeket, nyilván sok a mentés, nyilván sok az olyan, amit csak így átfutok, mellette meg ugye jönnek a könyvek, de legjobban azért a más embertől jó tanulni továbbra is, tehát nyilván nem tudom, egy mezőgazdasági dolgokat el tudok olvasni, könyveket, híreket is tudok követni, de van ember, aki ebbe hisz és csinálja, és 20 éve, akkor ő ezerszer és egy milliószor jobb lesz mindig, mint én, és hát én is az együttműködésekben hiszek. Tehát, hogy én most már azért van egy olyan szakmai network, hogy azt mondom, hogy nincs is nagyon olyan téma, ahol ne lenne olyan ember, akivel jól el tudok beszélgetni, kérdezni, kölcsönös tisztelettel, és ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni.
Ezt azért nagyon irigylem tőled. Építőiparra nincs valami jó jóslatot, hogy mi lesz akkor, amikor eltűnnek a kavicsbányák, mert hogy kiapadnak?
Tudod, ez a építőipar, vagy akár a belső építészet, vagy ez az okos építészet, ott is azért az látszik, hogy majd ahogy nő a nyomás, mennyire meg fog változni ez a játék. Régóta van egy csomó technológia, ami egyszerűen még drága. Akár az ablakokra föltehető púli, ami napelemként működik, vagy akár vannak új anyagok, amiket használnak. Tényleg rugalmas, elegáns épületeket lehet, csak hát az is, hogy itt van a legnagyobb tehetetlenségi erő. Tehát sokkal gyorsabban változnak meg a buksik, meg mondjuk az autók, mint maguk az épületek. Most romboljam le Budapestet? Nem, hát csak most 100 évnél több épületünk van. És a felokosítással csak bizonyos dolgokat tudok elérni. Az építészetnél azért az látszik, hogy most az új épületekről beszélve, hogy akkor mit fogsz építeni, akkor az jelenik meg, hogy mi a célod, és itt szerintem az emberiséget régen szoktam mondani, hogy a katedrális építő képességét elveszítette, de nagyon sokszor látszik, hogy a mostani épületeknél nem föltétlen az a cél, hogy ezt 600 év múlva is nézze valaki. És nincs is olyan sok innováció a tömeggyártásban. Azért ezek az új lakótelepek, vagy hívhatjuk bárminek, azért nem nagyon különböznek régiektől, és sokszor rosszabbak is. Nem, az építészetnél szerintem megvannak a technológiák, nincs meg még az üzleti modell teljesen, illetve nincs meg az a hatás, hogy most pontosan, tehát nagyon nehéz kimutatni, hogy mennyit nyersz vele, sokkal jobban lehet dolgozni a felokosítással, tehát okos mérőórákkal, fűtéskorszerűsítéssel, biztonságnöveléssel. Én nagyon szeretem az okos épületeket, nagyon sokat foglalkozom egyébként az építészetet, csak borzasztó lassan változik, ezért én így belül okosítok föl. Most mondok egy példát, hogy a magyar társam 25%-a 65 év feletti 8 éven belül akkor nekem olyan otthonok kellenek, ahol élhető idős létet lehet élni, és a sokkal egyszerűbb nekem kütyükkel megoldani, mert azok nagyon olcsók és rugalmasak.
Igen, 6 éven belül leszek 65, úgyhogy hát, kapjuk össze magunkat ezzel a technológiával. Én megkérdeztem a kollégáimat, hogy mi van, ha kiapad a Bugyi és Kiskunlaszáza környékén lévő kavicsbányák, meg a kavicsbányák a világban, és azt mondták, hogy erre már van válasz, tehát, hogy az egyébként már elkészült betont, tehát amit fogják bedarálni, és abból fognak kavicsokat.
Igen, ott is, hogy az jelenik meg, hogy ahogy egyre kell, nem az van, hogy eltűnik, mint ahogy a kőolaj sem tűnik el, hanem egyre drágábbá válik, és akkor egy idő után már a konkurencia lehet, hogy olcsóbb. Tehát most a szintetikus üzemanyag nagyon drága, de és a hagyományos még olcsóbb, de hogy fordul, stb. Most még a kavics, tényleg, egyre drágább lesz, ahogy pogy, de nem tűnik el, és biztos lesznek olyan épületek, mint mindig is kavicsból fognak, mert szuper exkluzív, mint ahogy most is van, hogy nem tudom, erdélyi száfákból húzza föl valaki a házát, de megjelenik majd egy alternatívát, azért a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségek az építészet nincsenek kihasználva, mert egyelőre nem elég rugalmas, meg még jóval strapásabb, mint úgymond normálisan felépíteni valamit, de már azért egészen jó dolgokat el lehet vele játszani. Itt az lesz a kérdés, hogy jó lenne, ha nem csak pótolnánk valamit, hanem lenne egy szintugrás, az, hogy ezek az új anyagok, amiket majd felhasználunk, azok valami extrában jobbak, akár hővisszaverésben, akár beépített intelligenciában, akár rugalmasságban, mint ahogy azt is azért jó lenne elérni, hogy ezek a megfizethető módúak legyenek. Most ha így a szomszédban ugye zajlik egy háború, ott azért szisztematikusan nem tudom mennyi ingatlan szüntettek meg. Igen. És hogy azért milyen jó lenne, hogyha nem lenne ez a háború, és mondjuk azzal foglalkoznánk, hogy azt az országot újraépítsük, hát az biztos, hogyha most építőipari hatások, az jól látszik, hogyha ott megnyugszanak a dolgok, akkor itt Magyarországon nagyon fog menni az építkezés ára, mert odaáramlik majd minden építőanyag.
És a szakmunkások is, hiszen a magyar építőiparban is azért jelentős százalékban most ukrán vendégmunkások.
Hát igen. Viszont hogyha az jelenik meg, hogy az ország kap nagyon sok pénzt, hogy újjáépítse magát, és otthon dolgozhat, akkor miért ne dolgozna otthon több pénzért is, érted? Tehát, hogy ez nyilván, amikor így játszok az adatokkal, akkor erre is kell figyelni.
Arra mikor fog rájönni a világ, hogy egy autó elég arra, hogy eljussak A-ból B-be, és ne vásároljak meg újabb és újabb modelleket?
Hát igen, ez a fogyasztói társadalom vízió, ez ugye az 1880-as években indul, amikor elkezdünk egyre több gépet gyártani, hogy jobban éljünk, viszont azért akkor éri meg, hogyha ezeket cserélgetjük. Tehát amikor ez akkor fog megváltozni, amikor rájövünk arra, hogy a minőség meg a belső fejlődés többet ér, mint a mennyiségi fejlődés, meg amikor már nem annyira státuszszimbólum. Egyébként az autónak a státuszszimbóluma csökken a régi időkhöz képest, egyszerűen azért, mert a városban nagyon nehéz autóval közlekedni, és már nem akkora a felvillanyozó hatás, hogy egyszerűen nem tudok beállni, vagy bármi, míg mondjuk az okostelefonoknak a státuszszimbólum értéke, vagy mint egy okos órának, meg megnövekszik, és akkor azt cserélgetik. Szerintem az, hogy az emberek megpróbálják kifejezni az identitásukat, vagy követni a technológiát, ez nem fog változni az a kérdés, hogy miben.
Azért azt én még egyelőre nem érzem, hogy az emberek felismerték volna azt, hogy a városban nem tudnak közlekedni, úgy vannak vele, hogy tudnak közlekedni, de közben tudnak podcastot hallgatni, meg nyelvet tanulni, tehát megpróbálják felhasználni az utazásra fordított időt, de még nem hajlandók kiszállni az istenvert autójukból.
Nem is azt mondtam, hogy most el fognak tűnni az autók, vagy hogy már nem szeretjük az autókat, de hogy nem szeretjük, vagy hogy ne lenne vagány, hogy nagy fekete Mercedes terepjáróval menni, és ezzel éreztetni a környezettel, hogy rád nem ugyanaz a kressz vonat, mint másokra. Nem arról van szó, hanem arról, hogy mi a társadalmi sikeresség fokmérője, és egy fiatal generáció, akinek mondjuk tényleg hatékonyabb egy sharing car szolgáltatás, mert amúgy nincs szükségre, mert nem éri meg. Itt azért ezek az együttműködések sokszor azért is vannak, mert most ezt hosszan lehetne ugye beszélni erről, hogy a gazdaság milyen torzulásokat hoz létre, de hogyha tényleg nem tudsz megvenni a saját lakást, akkor egy valamilyen kombinációk. Nem tudsz megvenni egy autót, vagy nem éri meg a fenntartási költségét, nem csak az autó megvásárlásáról van szó, akkor elterjednek ezek a modellek, viszont akkor már ilyen egyedibb, érdekesebb más.
Az, hogy visszaesik Nyugat-Európában az elektromos autók vásárlása, az jelenti azt, hogy Magyarország rossz lóra tett a akkumulátorgyárakkal?
Hát nem terjed olyan gyorsan, mint ahogy tehát ezek a visszaesések azért a nagy trendhez képest, tehát a nagy trend az, hogy továbbra is terjednek. A nagy trend az, hogy egyelőre nincsen másik forgatókönyv, tehát hogy valószínűleg ezek lesznek mindenütt. Ilyen értelemben nem. Azért nem mindegy, hogy ennek a farvizén még mivel játszunk el, akár az energiamixnek a tárolási lehetősége, akár az, hogy erre milyen know-how-t építesz föl, akár azt, hogy az akkumulátoroknál nem csak autókban gondolkodsz, hanem másokban is. Tehát, hogy itt inkább arról van, hogy szerintem maga az irány, az lehetne is jó, főleg, ha úgy csinálják, hogy nem károsítják a környezetet, tehát ezt lehet jól csinálni. Két tényező számít mindig az, hogy milyen know-how kerül a mi birtokunkba, és azt mire használjuk még föl. Tehát sose jó az az innovációs irány, ami egyre fut ki. Tehát, hogyha ez az egész akkumulátor irány csak arra jó, hogy elektromos autókat adjunk el valakinek, az még ha legjobban megy a piac, akkor is kiszolgáltatottság és egylábúság. Én nagyon régóta már azt csinálnám, hogy nézném, mi az a 10 másik forgatókönyv, mit lehet még kezdeni ezzel a játékkal. Tehát, hogy ez egy nagy, elég komoly befektetés, bár ugye az nem meghatározó a gazdaság tekintetében, de azért ez egy, tehát mindenből többet kell nyerni. Nem mehet csak egy irányba, mert annál gyorsabban változik a világ.
A mesterséges, és ha már energiafelhasználásnál tartottunk, hogy a mesterséges intelligencia az nem tudom hány százalékkal növelte most a bolygónak az energiafogyasztását. A ChatGPT-től miért nem lehet megkérdezni azt, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és hogy hogyan lehet olcsóbbá tenni?
Jaj, meg lehet, sőt, válaszol is. Tehát,
csak behozik valamit.
Hát azért képes nagyon kamúzni, mindig a vizsgázó hallgatóim jutnak eszébe róla, azért vannak már jó működő, amik használják is sok mindenre. Itt ugye arról van szó, hogy valóban egy nagyon erőforrás igényes technológia, amit azért nagyon gyorsan a helyére kell kerülni, hogy mikor van valójában szükség arra. Tehát cuki az, hogy én már gyakorlatilag nagyon sok ember ilyen online keresés metódusként használja, de azért az nem oké, hogy 12 000 processzor dolgozik azon, hogy megmondja azt, amit egy processzor is meg tudna mondani, nehogy Isten, akár az ember fejébe is lehetne az a tudás. Tehát, hogy ez akkor lesz majd csak nyereséges, hogyha tényleg azokra a dolgokra használjuk, amiknél szükséges. Igazából, hogy mondjam, az irány, hogy okosabban viselkedjünk, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségű erőforrás használjuk föl, stb. Tehát az, hogy mit kell csinálni, szerintem az nem kérdés, nem lehet az, hogy most így kimondja, hogy 42-ös hirtel hátra dőlünk, hogy fú, csak ez nem jutott eszünkbe, hanem inkább az, hogy ezt csinálni kell, hogy közben lenni, közben megbecsülni a piciket, hogy egy ilyen értelemben ez nem egy nagy titok rábukkanására várunk, az aminek inkább a generatív emi helyett azok a amúgy számításon alapuló emik, amikkel ezek az együttműködések megtérülnek, akkor lesz ez jó. Igazából ez az ő feladata, de amúgy beszélgetni jó erről vele, de hát azért ő az az igazság, hogy pont az ilyen jövőgondolkodásban, meg az ilyen innovatív cuccoknál egyébként meglehetősen béna. Én tényleg fizetőseket és jókat is használok, de azt látom, hogy nem elég kreatív, vagy nem elég merész, vagy nem számol az irracionális tényezőkkel, hanem pont olyan, mint egy ostoba CSS, aki nem tudja, mi a társadalom.
És fog munkahelyeket teremteni a mesterséges intelligencia?
Persze, csak itt ugye eleve az van, hogy nem sose a lecserélés volt a cél, most sem. Van nekünk egy nagy hiányunk, tehát, hogy amit megszüntetni akarunk, de az, hogy milyen új munkahelyeket teremt, arra van egy ilyen jó analógia, amikor a gépi szövőgépek elterjednek, és a luditákkal megbeszélik, hogy mégse verjétek szét őket, akkor nem arról volt szó feltétlenül, a szövőmunkások munkát elveszi, hanem az, hogy addig is gyártottak ruhákat, de utána képessé váltak arra, hogy jobb minőségű, olcsóbb, de egyforma ruhákat gyártsanak. És akkor létrejött az, hogy tudom az egyforma ruhá cégek közül eladni, létrejön a merchandise, a franchise, a reklám, a marketing, stb. Nem volt az előtt így ilyen mértékben. Uh-huh. Tehát az, hogy milyen új munkahelyeket hoz létre az emiatt, nem azt kell nézni, hogy most mi a helyzet, és most milyen munkaköröket támad meg, hanem mi van akkor, ha mindenki tud a világ összes nyelvén? Mi van akkor, ha mindenki úgymond mindent tud? Mi az akkor, amit létre tudok ezzel hozni? Tehát emiatt a hozott igazi nagy változások, azok pont azok az emberi értékek előrekerülése és kreatív energiák felszabadulása lesz, ami létrehoz majd új munkahelyeket.
Az lesz a vége, hogy sokkal hosszabb, 100 évig, meg 103 évig fogunk élni?
Alapvetően már most képesek vagyunk rá, tehát hogyha valaki olyan körülmények között él, stb. Ez az élet meghosszabbító projekteket nagyon szeretem, nagyon sok új innováció van ezen a téren is, ezért a szuperexponencialitás nagyon bejön a tudományban, de én most fontosabbnak tartom azt, hogy mondjuk úgy, hogy az életük második szakaszából levő embereknek az egészséges életét tudjuk feljavítani. Tehát ne egy erodálódási folyamat legyen, hanem hogy azt meg feljavítani.
Mivel lehetne ezeket?
Sok eszköz van rá, azért a génsebészettől kezdve az ilyen mindenféle kémiai módszerekkel is dolgoznak azon igazából, hogy a sejtpusztulás vagy a DNS láncok töredezettsége stb. Betegségek kiküszöbölésével és ugye a gyógyítással, tehát van nagyon sok olyan mentális vagy fizikai dolgunk, ami lassú erodálódással korlátozza a megélhető életminőséget. Ezeken lehet javítani, csak egyelőre még nagyon drágák, másrészt nyilván a kutatások lassan haladnak, hiszen azért embereken nem olyan jó kísérletezni.
Jó, akkor azt mondd meg, hogy van az, hogy Mick Jagger végig rohan a színpadon 80 évesen, Biden meg alig tud egy lépést megtenni egy lépcsőn lefelé, tehát rossz orvosai vannak?
Hát az igen.
Vagy azért, a drogok?
Hát nem tudom, azért Ozzy Osbourne is működik, és hát szerintem ő csinált mindent magával, amit egy humán megcsinálhat.
Jó, hát Iggy Pop-ról is ugyanez elmondható, hogy igen, még az igen. Is, hogy nem világít.
Hát azért egyelőre a gének nagyon játszanak, tehát pont azért érdemes a génekkel játszani, csak ugye ezek nem olyanok, tehát hogy belepiszkálunk, és azt látom, hogy ő tényleg mondjuk tényleg jobban él még 10 évig, mert nem kopnak úgy a portyont, hogy most mondtam valamit. Aha. Viszont még nem tudom azt, hogy 30 év múlva mi lesz belőle. Viszont azt is tudom, hogy az emberek meg fogják hozni azt a döntést, és majd kiderül, mert hogy a 10 év most életminőség az tetszik.
Ja. Amiről még nem beszéltünk, és szerintem, ja, azt írja Juan, hogy ma lett 81 éves Mick Jagger, úgyhogy hát akkor Isten éltesse. Amiről szeretném volna még veled beszélni, az emberi agysejtekből készülő számítógépekről, a bioinformatika, hogy miről beszélünk?
Arról beszélünk, hogy rengeteg, mondjuk úgy, hogy irány van. Akár most ugye kvantum számítógép, vagy eleve a mesterséges intelligenciának is van az az iránya, amikor egy gépi agyat hozok létre, illetve van az az iránya, amikor az emberi agynak a működését próbálom meg minél jobban modellezni, és azt létrehozni, és van az az irány, amit már a Matrixból is megtanulhatunk, hogy igenis az elektromos jelek útján való továbbítás, tehát az emberi test és a számítógépek között nagyon sok hasonlóság
van. Igen, tehát ugye, mert hogy az agysejtek is neuronokkal, illetve impulzusokkal kommunikálnak.
Igen, itt az emberi agy egyébként tényleg egy csodálatos szerkezet. Egy tök jó cucc. Hálásak lehetünk érte. De ő nagyon sok szempontból egyébként ugyanúgy működik, mint ahogy most a számítógépek előkészíti az infót, tárol, stb. Bizonyos szempontból lassú, de másrészt meg egyszerre történik rengeteg minden. Mint most leegyszerűsítve, egy eminél meg mint egy puskagolyó gyorsasága megy egy mellette, csak mi van annyira gyors, ezért úgy tűnik, mint a sok mindent csinálna egyszerre.
Nem ír más behatás, mint minket, amikor beszélgetünk.
És minél jobban összeházasítod ezt a kettőt, annál inkább létrejön egy szuperkomputered, mint ahogy végül is a kvantum számítógépeknél megint csak nagyon leegyszerűsítem, most csak azért mondom, hogy ne háborodjanak fel a hallgatók, de hogy egy percben ugye van egy kétállású kapcsolóm 0 és 1, és a kvantumnál elérem, hogy van 0-1, és kettő között egy százalékos értékem. És akkor megint csak az történik, hogy több lábat növeztek, és végtelenül felgyorsul, és a variációk száma megnő. Itt is mondjuk úgy, hogy a bionikus számít ezt a kettőt akarjuk összeházasítani, hogy párhuzamosan és ilyen gömbszerűen tud gondolkodni, azt még fel is gyorsítom.
Biztos, hogy van, aki elveszette a fonalat?
Mondjuk úgy, hogy vannak kísérletezések arra, hogy hogyan lehet összeházasítani az összetett gondolkodást, a valódi összetett gondolkodást a sebességgel. Mi mintázatkeresők vagyunk ugyanúgy, és kitalálunk új dolgokat. Van bennünk olyan képesség, rengeteg, amit egy gép nem tud megcsinálni. Például azt, hogy egyszerre mi két értéken tudunk lenni. Szeretünk és gyűlölünk valamit ugyanabban a pillanatban. Ezt gépet tudom szimulálni, mintha így, vagy meg tudom csinálni, néha ezt mond, néha azt. Ezekkel jó játszani, de én például a bionikus fejlesztéseket, vagy adi dolgokat leginkább azért követ, mert ez az egészségiparra nagyon nagy hatása lesz, amikor majd mondjuk, és például ez is egyébként a tavalyi év az emberi egészség kutatásban egy arany év volt. Tehát annyi új, tehát például az Alzheimer kornak a visszaszorítása, tehát hogy engem azért érdekel az agykutatás, nem azért létrejönne egy új agyszámítógép, hanem azért, hogy a fejünkben zajló zavarodottságokat, azokat majd meg tudjuk gyógyítani.
Még megérem?
Nézd, a Parkinson, ami fontos betegség számomra, ott is azért látjuk, hogy igenis ezekkel az egyszerű áram visszahatásokkal sok mindent lehet, és van most is több százezer ember a Földön, akik egy ilyen külső csippel úgy élnek együtt a Parkinson. Nincs meggyógyítva, de a tünet nem gyógyszere van kezelve. Az emberi agy egy összetett cucc, de azért egyre többet tudunk róla, és ha valahol jelentkezik a szuperexponencialitás, ez itt van. Tehát, hogy itt tényleg minden évben egyre több olyan egészségügyi, mondjuk úgy, hogy felfedezés történik, amit eddig nem tudtunk meg sem, mert nem volt elég számítási kapacitás, illetve nem volt meg az adatmennyiség, és ezek egyre növekednek. Ezt fogjuk úgy megélni, hogy egy 5 év múlva arról fogunk beszélni, hogy na, most tört meg a nagy áttörés, embergép, összekapcsolódások, majd idegeskedni fogunk ezen, hogy jaj, mi történt, meg beütetik a csipet az agyamba, fura leszek, bármi.
Beültették a vakcinával.
Igen, de még egyet. Vagy nem tudom, hogy. De hogy ugye az ember ezeket most látja, olvasom a híreket, látszik az, ahogy gyűlik a tudás, látszik az, hogy már milyen gyorsan megy ki a piacra egy tudományos innováció, és ilyen értem nem érzem jövőkutatásnak, a jóslásnak azt, hogy biztos, hogy lesz, mert látod, hogy és tudjuk, hogy akár általában 4 év alatt kifut a piacra. Aha. Tehát az, amikor azt mondom, hogy 5 év múlva ilyen híreket fogunk olvasni, az nem egy vízió, hanem tényleg látszik, tehát hogy így ezek, és nagyon sok ilyen agyi, gyógyulási és élhető időslét projekt lesz. Már én ugye az etikáján filózok ezen, mert ugye minden cégnek a lekötés a célja, és semmi, már nincs olyan lekötés a világon, mint az, hogyha a testedhez hozzányúlnak, tehát attól a cégtől nem fogsz elmenni, hogyha valaki egy ilyet kínál neked. Tehát, és én nem szeretem azt, amikor nincsen, nem tudsz kitörni a lekötésből.
Ez a lekötés, ez pontosan mit jelent?
A lekötés az, hogy már nem hagyod ott azt az adott szolgáltatást. Ennek a lájtos formája, a kényelem, tehát ott van a e-mail cím, ingyen odaadom neked, és hát már nem váltasz egy másik e-mail címre, mert hát ott vannak a régi leveleim, nehézé teszed, hogy átvigye a leveleit. Tehát a lekötés az, hogy ott tartom, hát már ott vannak az adatai, a személyre szabással a lekötést szoktuk növelni, hát már kiválasztottam a háttérszínét ennek a szolgáltatásnak, akkor az ugyanilyen szolgáltatást nem használom. Na már most nyilván, hogyha műlábat beépítesz valakinek, vagy hogyha azt mondod, hogy ezzel a szoftver segítségével 20 évig tünetmentesen tudsz a Parkinsonnal élni, akkor, és ha nincs egy másik cég, aki ugyanazt a szolgáltatást kínálja, és te át tudsz menni, akkor az illető le van kötve. És hogyha le vagy kötve egy termék mentén, akkor nyilván ráültetsz egy másik szolgáltatást is, akkor ugyanott a cégtől veszed a fejfájás csillapítót, bármit. Tehát a lekötés, az a fogyasztónak a rögzítése az én, mondjuk úgy, hatalom fölötte.
Értem. Maragyal arról beszélgettem Selmecivel, hogy az Instagram feldobott nekem az elmúlt napokban többször is egy olyan hirdetést, ami azt ígéri, hogy ha MOL részvényt vásárolok 50 ezer forintért, akkor utána havonta 450 ezeret fogok kapni. És a hirdetésen a MOL logója volt, ott volt rajta még a 24 pontú logója is, és hát teljesen úgy tűnt, mint egy validálítás, tehát, hogy ez egy ilyen jó üzletnek tűnik. Hogy az algoritmusok, azok hogy találnak meg engem? Tehát itt egy hülye, dobjunk neki egy ilyet.
Nem, mindenkinek dobnak nagyon sokat. Tehát ugye ez a megtérő, nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy a találgatás milyen jól működik. Tehát, hogy az emberek azt hiszik, hogy lehallgatja őket a Facebook, pedig csak 2-3 adat összeházasításából tényleg jól meg lehet jósolni. Tényleg nagyon olcsó az, hogy 10 milliárdszor spammelsz valamit, és elég 100 embert elkapni vele. Tehát nyomja, nyilván vannak hullámok. Nagyon sokat tanult a szakma a Covid alatt, ugye a bűnözői rétegek egy része szó szerint képzéseken vett részt, és megtanulta, hogy digitális bűnözés jobb. Ők túlokat kapnak, csak akkor a túllal megcsinálnak most egy ilyet. Akkor végigfut ez a molos, akkor kiderül, hogy ez mégsem igaz, és akkor utána meg 2 hét múlva jön megint. Nem csak téged, hanem mindenkinek megy. Az a kérdés, hogy épp a telefonod, vagy épp az adott szolgáltató keresztül hogy érkezik be. Az, hogy a tudatosságot növelni kell, vagy az, hogy azért egy józan paraszti ész, hogy hívjuk kritikus gondolkodás nélkül, nem fognak tudni az emberek működni, mert a technológia becsapási képessége, pont a mesterséges intelligenciák, a deepfake-ekkel, targetálások a nagyon-nagyon magas. Nagyon könnyű, tehát megszerezni nem, általunk nem fontosnak vélt információkat végül is, nem olyan lényeges, ha ellopják ezt az adatomat, de lényeges, mert ha tudom, hogy hol laksz, akkor az egyik barátodnak már azt írom, hogy Árpád, nem tudom, Óbudai Árpád most bajban van, és hogy gyorsan utal pénzt, hogy megmentsen. Tehát, hogy ha azt akarom csak mondani, hogy a emberek becsapása és kihasználása ezeknek a technológiáknak segítségével nagyon megnövekszik, és legtöbbször csak a saját agyunk lesz ellene a fegyver. Ebben az esetben azért nem nehéz végig gondolni, hogy nem árt. Tehát, hogy akkor miért nem ezt csinálja magamhol, és akkor így, vagy honnan jön, és hová megy, vagy mi bű lesz ez. De hát nyilván vágyunk az ilyen varázslatokra, meg ugye van ez a misztikum, hogy ez a nagy üzlet. És ez mindig ment a földön, előtte talál meg valaki egy arany gyűrűt, és akkor gyorsan megveszem tőled, mert én is szinte én találtam, mert ez meg egy 1000 éves.
Jó, de ha a mesterséges intelligenciát használja a Facebook, a Meta és az Instagram, akkor a bűnöző kártékony hirdetéseket miért nem tudja kiszűrni? Miért nekem kell bejelentenem, hogy hello, most itt megpróbáltak átverni?
Igen, ez leginkább azért van, mert a szűrőket nagyon nehéz beállítani azt, hogy hol húz meg a határvonalat, mint ez igazából a szólásszabadságnak az online automatizált vezéléséről is szól, hogy akkor most beszélhet, vagy nem. Tehát azért reklámnak mennie kell, ugye ez az üzleti modelljük. Ha ez lenne az üzleti modelljük, akkor nem kéne rajta reklám legyen, ezt nem kapnánk. A másik az impulzus dolog, végigfut, nyilván mire beazonosítják, és elkezdik kiszűrni, addigra végigfut egy másik csatornán, tehát technológiailag ezek nem olyan egyértelműen és könnyen megtehető dolgok, hogyha nem egy cég adja fel mondjuk a hamis hirdetés, hanem egyszerre 10 000 cég adja fel, és akkor mire beazonosítod, lekapcsolgatod őket, az egy 3-4 nap. Igazából az alatt ez a kampány le is fut, aki akar, gyorsan vásárol is, és utána boldog tőle. Köszönöm szépen, mindig jó jön egy ilyen, de tudod, én abból élek, hogy minden héten megmondom a lottó számokat, szóval én nyugiba vagyok.
Értem. Nekem is. Mert azt írja az egyik kedves hallgató, hogy klassz ez a fejlődés, de azért megnyugtató, hogy nem érem meg ezt a gép agy összekapcsolást. Ez már megtörtént, ugye?
Igen, ilyen értelemben igen. Most ilyen 16 szálú kapcsolódásaink azért vannak. A maszkféle csíp az egy 1024 nyilván szálú összekapcsolást ígér, de azért itt nem arra gondoljunk, hogy ez úgy agyi összekapcsolódás, hogy akkor nem tudom, az emlékeim vagy a tudásom fölött hatalmas szerez, hanem inkább itt elektromos stimulációkról és ezeknek a számáról van szó. Aha. Ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne valakinek örömet okozni, vagy épp egy fájdalmat elmulasztani, de azért itt nem arról van szó, hogy itt valóban összekapcsolódik, hanem itt mondjuk úgy, hogy a hardware szintű összekapcsolódás van, és az árammal tudunk játszani.
Mondtad, hogy nagyon sok agykutatásra kapcsolatos hírt fogyasztasz, a pszichiátriai problémákra is jönnek megoldások, vagy érezhető bármi, tehát akár függésre, addikcióra, skizofréniára.
Igen, csak hogy ezekkel ugye az a gond, hogy nagyon-nagyon összetett dolgok, és sokszor ugyanaz a tünet lehet ez is, az is, tehát hogy lehet, hogy ADHD, lehet, hogy pont, hogy nem, de ugyanaz a tünet. Azért a másik pedig, hogy ezeket azért nagyon nehéz irányítottam. Most mondok egy példát, a tudatalatti reklámozás műfaj az nagyon gyorsan kialakult. Beülsz a moziba, felvillantasz neki egy képet, és akkor tényleg nagyon szomjas lesz, és kimegy.
Igen, a 12 kockás.
De az, hogy pont annak a cégnek az üdítőjét vegye meg, azt nem tudom elérni, csak azt, hogy szomjas legyen. Tehát, hogy ezek a gépi megoldások, na inkább azt tudjuk, ahol jelen pillanatban, ahol a hardveres gond van, ezért mondtam a Parkinson célt, mert ott ugye az van, hogy megzavarodnak a jelek, és össze-vissza mennek. Azt, hogy beazonosítsam, hogy mondjuk egy dohányzás függőséget egy tabletta lenyelésével, nyilván vannak ilyen víziók, például pont a túlsúly kezelésében most azért volt egy ilyen áttörés, és most egyik cég éppen halálra keresi magát, de...
Mondjad már a receptet.
Hát őtőlük kell kérdezni, de nézd meg a legdrágább terméket, vagy a legjobban fogyó részvényt. Ezeket a részvényeket vennék, egészségipariakat vennék. Szóval, hogy igen, mert a mentális problémákat tényleg kezelni kell, mert sose volt még ennyi. És sose figyeltünk erre, és nincs is ennél most pontosabb, mert nekünk az agyunk a legértékesebb eszközünk, azért vannak gépeink, hogy meg tudunk velük csinálni dolgokat, úgyhogy nagyon fontosnak tartom. tudom, csak azt mondom, hogy ezek nem ilyen egyszerű dolgok, viszont nagyon jól lehet kombinálni. Például nyilván nem vannak egyébként mesterséges intelligencia pszichológusok, de nem ez a jó, de viszont amikor azt mondom, hogy egy jó humán pszichológus mellé egy 0-24-es lighti figyelmet és visszajelzést tudok tenni, és maga a kezelés put, akkor hirtelen nagyon meg tudom sokszorozni a hatékonyságomon.
Remek. Egy hallgató még megemlítette, hogy a Facebookon az legtöbb általam jelentett csalást visszadobta már, mint a Facebook. A kamumolas hirdetést is jelentettem, de a Facebook szerint ez oké volt. Hát jó.
Legyen. Igen, itt az, hogy mi oké és ki szerint, azért általában mi jóval több mindent sérelmezünk nagyon helyesen. Az, hogy ő szerinte mi az oké, lehet, hogy valaki befizette azt a díjat és megnézte a céget, és az végül is legális, tehát hogy ezért mondtam, hogy azért magunkban kell bízni.
Nagyon szépen köszönöm Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársának, hogy itt volt velem a stúdióban, és egy kicsit beszélgettünk nyaralásról, jövőről, meg múltról. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jön a hosszú hétvége, rövid, kinek hosszú, kinek rövid. Ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg. Béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de
nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!